Dióburok furó légy ügyében kell rendet tennünk, mert egy érdekes közleményt olvastunk a minap, hogy a főleg a kis diógazdaságokat érinti ez hátrányosan.
Igen, ők a kántornak nem érik be a diója, ezért igen. Nekem ezzel kell foglalkozni. Látod? Úgyhogy szerencsére van szakértő segítségünk, Zsigó György növényorvos van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Hát mit kell tudni erről a dióburok fúrólégyről?
Honnan került elő,
és miért,
pár éve már
miért foglalkoztat kistermelőtől egészen nagy dióültetvényeket művelő gazdákig mindenkit ez a kártevő mostanság?
Hát teljes joggal, mert 100%-os kárt is okozott éveken keresztül, azaz feketén, büdösen rohadva hullottak le a zöld diószemek. Nem a bél fertőződött meg, csak a zöld burok alatt támadtak a baktériumok, és attól lett ez a nyálkás rothadás, de hát ezt már nem lehetett felhasználni később, tehát míg 2020-ban még a házi kertesek 80%-a saját diófáról szerezte be a karácsonyi bejglinek valót, most ez már 10%-ra esett le. Tehát ilyen szinten lecsökkent a saját diótermés.
Mit lehet kezdeni ezzel a kártevővel? Ez az ő terjedése az összefügg azzal, hogy egy csomó helyen lehet látni ilyen apró sárga lapokat például a diófákra aggatva? Ez már a védekezés szolgáló lépés?
Igen, ez egy úgynevezett előrejelző eszköz, amivel azt tudjuk megnézni, hogy mikor kezdi a rajzását a talajban áttelelő légy, és sajnos a június-júliusban elkezdődő rajzás szeptember végéig is eltart. Még a múlt héten is fogtunk az országos csapdahálózatban dióburok legyet. Ezek folyamatosan párzanak, és a nőstények tolják be a tojásukat a zöld dióburok alá. Itt fejlődik ki a nyű, ami rágcsál, ez nem is zavarna minket, csak a rágása nyomán behatolnak a baktériumok, és ettől lesz ez a fekete nyálkás bűzös rothadás. Tehát egy nagyon nehéz ellenfélnek számít, hiszen a házi kertekben, zárt kertekben lévő óriási fákat kellene folyamatosan 3-4 hónapon keresztül is permetezni, mert hiszen folyamatosan rajzik ki a talajból, és folyamatosan végzi a károsítást.
Hát ezt nagyon nehéz megoldani, ezt tapasztalatból mondom, mert ehhez már a kis hobbikertész boltokba kapható permetezőgépek nem alkalmasak, hogy több, akár 10 méter magasra is feljuttassuk ezt a növényvédőszert. Hogyan lehet ellene akkor védekezni jobb híján?
Igen, van most már védekezés, permetezése is egy szellemes megoldás, de tényleg nem ez lesz a legfőbb módszer. Rájöttek közben a kertészek, hogyha frissen fölszedik a lehullott fekete diószemeket, amelyeknek tehát a belseje még egészséges, ha nem hagyjuk őket állni ebben a fekete trutymóban, ami aztán beszivárog a bélben, frissen felszedik, leszedik a burkot, és azt azonnal megsemmisítik, mert innen mászik vissza a nyű a talajba a saját fánk alá, magát a diót lemosva, vagy akár megtörve és mélyhűtőbe téve, a termés 40-50%-a is megvédhető.
Hogy kell megsemmisíteni ezt a burkot? Ezt tűzre kell vetni, vagy elég, hogy csak becsomagoljuk, hát, és nejlonzacskóba kidobjuk a kukába?
Elég, mert nem találkozik talajjal a benne fejlődő nyű, akkor ő ott már elpusztul. Aha. Tehát ő már a talajon áttelelésre, bábozódásra készülne.
Igen. Mondta, hogy elég nagy károkat okoz, és hogy a védekezés is megvan ellene, tehát hogy össze kell szedni ezt a leullott diót, és akkor ez az egyik. Mi van még esetleg a tarsolyban?
A más, igen, az, hogy ugye a légy nem tagadja meg a saját légy mi voltját, és ugyanúgy vonzódik a szerves bomló anyagokhoz, mint a házi légy, sőt, amikor ki kell a talajból, akkor elsőnek állati ürüléket keres meg, hogy feltöltse magát fehérjével. Na most ez alapján készítettek egy hidrolizált fehérjéből álló anyagot, a kombi proteket, ami nem számít növényvédőszernek, és ha ezt keverik össze egy rovarlőszernek, a mospilának a töredék mennyiségével is, csupán a diófa alját lekezelik, sőt olyan angol cikket is olvastam, hogy az ültetvénykörüli sövényt is épp elég lepermetezni ezzel a vonzóanyagot és rovarlőszer tartalmazó permetlékeverékkel, akkor az kivonza magukat a repülő legyeket, belenyalnak ebbe, de ott találkoznak a rovarőszerrel, és így tehát nagy mértékben gyéríthető a számuk. Ez bárki megvásárolhatja mind a két készítményt.
Uh-huh. Egy kicsit elvonatkoztatva a dióborok fúró léttől, ugye reneszánszát éri remélhetőleg a házi kertészkedés, van, aki csak mondjuk a balkonján néhány tő paradicsommal, néhány bokor fűszernövényel kísérletezik, de van, aki már közösségi kertészkedik, mások hétvégi kertekben barátkoznak ezzel a szép elfoglaltsággal. Növényvéd vagy növényorvosi szemmel mennyire vagyunk mi pallérozottak? Mert én rendszeresen ebben a rovatban sokszor kapok, hogy apró fehér foltok a paradicsomon mit csináljak, vagy hogy lehet védekezni biomódon különböző rovarkártevők ellen. Mit lát egy növényorvos, mennyire tudja az átlagember? Mert nagyanyáink idejében ez még ilyen készségszinten ment minden háztartásban, hogy tudták, hogy mikor támad egy-egy betegség, és az ellen mivel lehet védekezni. Most
lehet,
gyanítom,
a nevét
elvesztek.
Sem tudták, de igen, tudta a módszert, a pöndorodik a levél, akkor nem tudom, mit,
igen,
kell csinálni.
Gyanítom, ezek az ismeretek is elvesztek a kertészkedési szakfortélyok egy részével együtt.
Hát igen, a nagyanyáink idejében még a gyerekek belenőttek a kertbe, hiszen ott éltek. Sőt, itt van a gázgyári lakótelep, ahol minden lakáshoz tartozott egy kis parcella, ezt még érdemes megnézni most is, és ott még most is kertészkednek. Hát most annyiba tudunk segíteni, hogy a növényorvosi kamara és sok más szponzorral, például az Agrárgazdasági Kamarával előrejelző hálózatot épített ki az országban, és ezekből kifejezetten a kiskertészeknek, balkonkertészeknek növényvédelmi felhívásokat írunk és küldünk ingyenesen. Tehát ha valaki szeretné ezt kapni, és például a paradicsomon paprikán megjelenő poloskák ellen tudni szeretni a védekezés módját, vagy a virágbimbókba, paradicsomba, paprikába lyukat rágó gyapottok bagolylepke hernyója ellen milyen módon kell védekezni, akkor azoknak nagyon szívesen küldjük ezeket a felhívásokat, tehát ingyenesen. Uh-huh. Úgyhogy az általános kérdésre ez lenne a válasz. A konkrétumokat meg bizony ezeket a biomódszereket ismertetni kell.
Igen. Egyébként melyikek a legjobban ajánlott ilyen biomódszerek? Mondjuk vegyük a növényi kártevőket, a különféle gombabetegségeket, például meg az állati kártevőket. Ezek a régi megoldások, mint a réztartalmú szerek például, azok továbbra is hatásosak, vagy azok nagyanyáink idejében jól beváltak, de most már annyira ment az evolúciója különböző kártevőknek, hogy meg se kottyan nekik az, amit mondjuk az ember gyerekkorában látott a nagy szüleitől.
Nem, pont amit említett, a legősibb két növényvédőszerünk, a réz és a kén, az még mindig a legfontosabb készítmények közé tartoznak, a bióban is engedélyezettek, kontakt, tehát érintőleges szerekről van szó, nem szívódnak fel a növénybe. És akkor itt vannak azok biológiai szervezetekből készült készítmények, ezek a biológiai növényvédőszerek, ugye az ellenségem ellensége a barátom alapján, amik bántják a károsítókat, azok hasznosak nekem, ezekből is egyre több kerül ki a harmadik kategóriás, tehát a bárki által megvásárolható kategóriába. És hát ilyen kis kertekben például, ha már a poloskákat említettem, mindenki ismeri már őket, most költöznek be a lakásokba éppen.
Igen.
Ott egy magaságyás balkonláda szintjén szerintem elég, ha reggelente kézzel összegyűjtik. Uh-huh. És egy vizes tálba bedobálják. A lakásokból meg fénnyel, egy vizes tállal, abba egy kis mosogatószer téve, tehát egy asztali lámpával megvilágítva, azzal is szépen lehet gyűjteni az éjszaka felébredő poloskákat.
Az is egy érdekes kérdés lehet, hogyha valaki, tehát milyen ilyen alapvető szabályai vannak a növényvédelemnek. Tehát, hogy oké, a kezdet az például jó lehet-e, ha én bemegyek egy gazdaboltba, és viszek egy levelet a károsodott paradicsomomból, ott például tudnak-e segíteni a már említett előrejelző rendszeren túl, hogyha már megtörtént a baj, vagy hogy kell nekiállni ennek a védekezésnek, el kell beszélgetni itt az eladóval?
Igen, ez már egy jó kiindulási pont, mert csak abban a gazdaboltban lehet növényvédőszert árusítani, ahol valamelyik eladó, sőt többen is, mert
tudja, hogy mit árul,
jelen kell lenni, 80 órás növényvédős tanfolyamot elvégzett. Tehát ők bizonyos szintig értenek hozzá. A másik pedig ez a felhívásról, amit említettem el a szakmai köztestület részéről, a növényorvos kamara részéről. Ha gondolják, ezeket nagyon szívesen küldjük. És itt vannak az önökhöz hasonló rádióműsorok, és egy-két szakkönyv is, bár azoknak a száma nagyon megérült sajnos.
A különböző szerek használatával kapcsolatban még érdekelne a véleménye. Annak idején emlékszem, hogy remek felszerelésben védekeztek nagyszüleink, ilyen használt melegítő, állik beöltözve, maszk, kesztyű, sapka, stb. A védekezés időpontja se volt mindegy, mert mindig hajnalba keltek, vagy már ilyen szürkület előtti órákban védekeztek, szóval ilyen ezek a jó tanácsok, ezek maradnak, tehát továbbra is azért figyeljünk oda, mossunk kezet, előtte, utána öltözzünk be, tehát ezek nem változtak azért?
Abszolút nem változtak, sőt itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a növényvédőszernek a címkéjére a legfontosabb dolgokat kötelező felírni. Különben a címkét engedélyező hatósági kolléga nem adja ki az engedélyt a forgalmazásra. Tehát itt a várakozási idők, mennyire kell a születig eltelni, hány nap múlva lehet védőeszköz nélkül bemenni arra a lepermezett területre vagy a fára. Fel vannak sorolva a védőeszközök is a címkén. És az persze, hogy milyen növényre, milyen dózisra lehet felhasználni. Óriási különbség van például a születig tartó várakozási időkben, nézzék meg, 5 és 56 nap között is változhat, ugyanannak a készítmények, ugyanannak dózisban való kipermetezése, csak éppen a növények mások. Tehát egész máshogy bomlik egy készítmény egy tökben, vagy egy gyümölcsben.
A másik, amiben beleszokott a kis méretű kertet művelő hobbi kertész bomlani, hogy, vagy
botlani,
hogy bemegy ebbe a boltba, mondja, hogy akkor például a dióburok fúrólégy ellen, ugye ez a moszpilános megoldás, amit említett Zsigó úr, erre kap egy tasakot, és kiderül belőle, hogy épp, hogy egy késhegynyit kell mondjuk felhasználni. Jó lesz ez, még elteszem. Mennyire állnak el ezek a szerek? Tehát mennyire kell megnézni azt, hogy meddig hatásos ez a dolog? Mert hogy hát nyilván a növényvédőszeripar meg nem arra van felkészülve, hogy késhegynyi kapszulákat forgalmazzon azok kedvére, akiknek ennyire van szükségük.
Így van, ez sajnos egy nagy gond, és ez is arra felé löki a balkonon, vagy a egy magas ágyással kertészkedőket, hogy ne a növényvédőszerek között keresgéljenek, hiszen a legkisebb kiszerelés is, a pici tasak vagy az ampula is 10 liter permetléhez van kiszámolva. Na most egy ampulányi mennyiséget hogyan felez meg valaki, vagy hogyan teszi el későbbre? Pontosan, ahogy kérdezte. Úgy nagy általánosságban különben szinte, ahogy látom, automatikusan 3 év a készítménynek az eltarthatóság ideje, kivéve a biológiai készítmények, mert abban élő szervezetek vannak, tehát gyakran csak néhány hónap egy nagyon szűke, meghúzott raktározási körülmények között is. Úgyhogy...
Hát igen, és akkor belebattunk a következő problémába, hogy nem lehet ezt akárhova tenni, hogyha már nem használtuk fel, mert nem tudom, hogy jó-e például a kukába simán kidobni, vagy lehetett tömegszabadulni, hogyha nem használtuk fel.
Hát ez egy nagy fájdalmam, és ahol tudom jelzem is, hogy 2-3 éve például Budapesten megszűnt a szelektív lomtalanítás, amikor minden sarkon, vagy minden második sarkon egy kerületben állt egy kuka, hova a festékeket, növényvédőszereket lehetett vinni, és volt egy másik, ahol a technikai eszközöket. Most át kéne buszozni vele, Budapesten, ha jól emlékszem, 3 pont van kijelölve, és szatyorba vinni a maradék növényvédőszert meg a festékes dobozokat. Tehát ez nincsen megoldva, a kukában kerül az égetőműbe, tehát megjelenik a füstben, vagy valahol. Elásni se jó, mert egy talajvíz felhozhatja. Kályhába szintén nem megoldás ennek a megsemmisítése, mert ugyanígy ott lesz a füstben valamilyen oxidált formában. A legjobb mindet felhasználni. Tehát még a tasaknak, vagy a flakonnak a belsejét is kimosni, az utolsó permet léhezés, azt visszaönteni a permetezőgépbe. Ha ezt megcsinálják többször, akkor az egy liternél kisebb flakonok már kimosva, tehát kommunális hulladékként kidobhatóak. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy erre figyeljenek, ne szennyezzük a környezetünket.
Az utolsó kérdés egy ilyen növényvédelmi gyors talpaló, de tényleg ilyen alapvető ismeretek. Ez létező fogalom egyáltalán, vagy ez annyira komoly szakma, hogy ezt vagy valaki komolyan veszi és 80 órát szán rá az életéből, vagy kénytelen ilyen internetes keresés után valamivel próbálkozni?
Hát, ugye hadd mondjam harmadszor a felhívásokat, amit ingyen küldünk, idén már 21 megszületett, és itt vannak a kertbarát körök, ahol minden évben vannak növényvédős előadások, tudom, mert sok helyre szoktam menni én is. A kertbarátkör vezetőknek havonta egyszer van egy továbbképzésük, abban is van növényvédelem, ők viszik tovább az újdonságokat, a híreket a tagságnak, tehát bizony nagyon jó lenne megbízható szakemberekkel internetes tanfolyam, vagy tévében egy sorozat.
Vagy egy videósorozat, igen, a legalapvetőbb dolgokról. Jó, hát, nagyon, hát ha megszületik ez, ahogy nő a piaci igény iránta. Én nagyon szépen köszönöm az átadott ismereteket, és hogy elmondta mindezt. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Viszont kívánom én is mindenkinek.
Viszont hallásra.
Zsigó György növényorvossal beszélgettünk, hogy annak kapcsán, hogy már többedik éve ismét megjelent a dióburok furólégy, de hát általánosabbá tettük Mihálovics gazda segítségével ezt a kérdéskört, és jól kitértünk mindenféle növényvédőszer.
Akinek további kérdése van, azt fel fogjuk tenni a beszélgetést a honlapunkra, most nem mondjuk el még egyszer ugyanazt, amit Zsigó György elmondott. Veszélyes hulladék a növényvédőszer maradvány, ezt a festékkel együtt veszélyes hulladékként. Lehet, hogy pontosan hol ennek szerintem az interneten utána lehet nézni. Ez például egy fontos információ.